Füles bagolyolvasó, Móricz Zsigmond, a beletört fullánk. Nyugodtan ült a vonatban, zsebében volt a körutazási jegycsél vezettel gondolt Svájcra, mint egy jó ebédre, amely pontos időben itt les, amelyhez pompás étvágy gyűl az ínye közt. Most 16 éve járt ott. Régen a háború előtt, mindjárt az egyetem után. Most is harmadosztályú jegyet vett, mint akkor, de Hegyeshalomnál olyan tömeget talált a H-osztályú kocsiban, hogy átment a H-osztályra s arra döntött, hogy szakaszonként ráfizet a jegyre. Elmélázott rajta, hogy mennyi kopott el az energiájából ez alatt a 16 év alatt. Mert most sem volt több pénze, mint akkor, sőt annyi sem. Akkor 1000 frankkal indult el, ma 15 millióval. Körülbelül aranyparitás. Elmosolyodott s megtapintott a tárcáját, melyre büszke volt. Becsületének csöpjei voltak a pénzdarabok, siker, méltóság és tisztelet hullámzott velük a távoli magyar vidéki egyetem felől. Hirtelen megzavarodott, megijedt. A szemközti ülésen ült valaki, aki letett egy külföldi képes újságot a fülke asztalkájára. Nagyon gyönyörű reprodukcióban egy női fej volt a fedelén. Egy apáca, fehér apáca, álmatagul lehúnyt szem és csókos száj. Vér gyűlt a fejébe s homályos lett előtte a világ. Anna, hátradűlt a helyén s mereven soká nézett a világba. Lecsukódtak a pillái. Igen, tudja, hogy színésznő lett s 15 éve nem olvas újságot, hogy hírt ne hallhasson róla. S néha mégis tudomásul kellett vennie, hogy nagy színésznő lett, ünneplik és szörnyű dolgokat beszélnek róla. S mindent elhisz, mert, ha valaki, ő tudja, hogy minden igaz. Komoran és szigorúan nézett maga elé. Fekete, csontos arca kietlen volt. Nem lett volna jobb akkor megbocsátani neki a ballépést, amit ő vele követett el s otthon tartani, rázárni az ajtót és az életet és beletörni a mindennapokba. Ér valamit ez az ő egész élete? Hogy nem akart lemondani az egyiptológiáról. Jó. Ma az ország első tekintélye ezen a téren. Az akadémia most adta ki 5 kötetes munkájának a 3. kötetét és egy berlini folyóirat már is nagy elismeréssel nyilatkozott róla s megállapította, hogy pontosabb, mint az 1736-i Párizs és az 1862-i Stuttgarti kiadás. Ezért kellett egy gyönyörű teremtést elbocsátani. Mi vékony volt és törékeny, lehelletszerű a hangja, mint üvegcsengő csilingelése száll vissza a múltból. Saza délután, az utcán találkoztak, Annie egy másik lányjal ment, ő szembe jött. Ahogy meglátta, rögtön égni kezdett az egész teste, de ő mindig tudott magánuralkodni s nyugodt hangon köszönt. Tovább is akart menni, de a lány szeme sugara keresztezte az útját s meg kellett állani. Hogy van otthon van Imre? Ezt kérdezte tőle s most is hallja, ahogy a lány vékony, édes ajka elhúzódott s a kimondhatatlan mézízű hangja kicsendült. Igen. Akkor bemegyek hozzá. Annus rögtön elbúcsúzott a másik lánytól, arra már nem bír visszaemlékezni, ki volt az, s együtt mentek le a várutcán keresztül az Anniék házáig. Bementek az udvarra, a szobába, minden nyitva és sehol senki. Ő leült a zongorához és játszani kezdett. Erős és vadjáték volt, amit nem tudott elmondani, eljátszotta. A lány rátámaszkodott a zongorára és nézte őt. Még sohasem voltak magukban. Már ő régen nem aludt a lány miatt, oly izgatós érzéki volt, soly borzalmas izgalmakat érzett miatta, az egész teste remegett, mint a borsó a dobon, s gyakran nem volt képes a torkából egy hangot kiszorítani. Egész éjjeleken át tudott így, égő testtel feküdni s lehúnyt szemmel ébren virrasztani. Nem is gondolt semmire és nem képzelődött, csak a vére vizsergő, rohanó, szakadatlan forrását hallgatta. Úgy volt, mint víz a fazékban a csöndes tűzön, a vére folyton, egyenletes duruzsolással forrt. Pattogott s rotyogott s párolgott. Ha arra gondolt, hogy a lány is elárulta, hogy szerelmes, akkor kicsit alább szállt, mert győzőnek érezte magát. Ha arra gondolt, hogy megkaphatná, ha alkalom volna, egyszerre a robbanásig hevült. S ez mind benne volt a muzsikájában akkor ott a zongoránál. Egyszer csak megállott, vagy egy órai játék után, Annus, há, maga hazudott, há, azt mondta, hogy itthon a bátyja, há, nincs itthon, senki sincs itthon, mikor jönnek haza. Hol vannak? Elfogta a lány kezét. Kimentek a szőlőbe, csak este jönnek haza. Egyedül van. Akkor miért mondta azt, hogy Imre is itthon van? Csodálatos, egész idő alatt sértegette. Támadta és sértegette és dühös volt rá és düböl szorította a kezét és valóságos gonosz, büntető vágyból ölelte magához és csókolta meg. Valahogy az volt benne, hogy ez egy igaz és hazug teremtés, aki megérdemli, hogy az történjen vele, amit a gonosz bűvészínas megérdemel, ha fölidézi magára a veszedelmet. S nem volt a szerelem és boldogság és szentérzés, mikor az elolvadt és szerelemesett lányt megtiporta, hanem egy férfinak s egy tanárnak eszeveszett büntető művelete. Erkölcsjavító fegyelem. Kajánkár öröm. Miért nem viseled jól magad? Többet nem találkoztak, ő akkor sietve és züllött lélekkel elmenekült. Borzasztóan megijedt, megundorodott a nőtől, megrémült a következményektől és lehetetlennek érezte még a gondolatát is, hogy feleségül vegyen egy olyan lányt, aki. De viszont kívánta, hogy megkóstolta, most aztán vágyta, s kezdődött egy szörnyű korszak. Úgy érezte, csak rajta áll, hogy bármikor megkapja. De a veszélyektől való félelem mindig békót vert a legelső lépésére. Feleségül, soha, szeretőnek, nem éri meg a bajt, jövőjét kockáztatni, egyszer csak azt hallotta, hogy az Annust Pestre vitték egy magán színiskolába. Felsóhajtott, úgy érezte, megszabadult. S azóta 15 év telt el, sőrideg, vad és magányos életet él, a haja erősen ritkul. Fekete arcán mély barázdák vannak és nem bír megnyugodni. S most, ahogy nézi ennek a fehér apácának az arcát, gyönyörű arcéle a sötét háttérre, egy lombos erdőre élesen rajzolódik, kicsiny, éles orra, majdnem fitos. Mély karikás szeme, erős ívű szemöldöke, és vékony ajka, amely csókot kínál az égnek, a földnek, a mindenségnek, az egész világnak. A haza beletört fulánk.